számomra a gyors jelentésből nagyon szemet szúrt az az adatsor, vagy az a mondat, hogy a profit 74%-át már a külföldi leánybankok szállították a bankcsoport számára. Ez elsősorban mely piacnak köszönhető, hol húzott leginkább az OTP az első negyed évben?
Igen, ugye ezt mindenképp érdemes kiemelni az OTP kapcsán, és az elmúlt negyed években is már látszódott ez a trend, hogy ugye a profitnak a döntő többsége az a külföldi leánybankoktól érkezik. Azt szintén fontos kiemelni, hogy a negyed év során az összes leánybanknál már nyereség látszódott. Ez például még a tavalyi negyedik negyed évben, ugye Üzbegisztánban egy nagyon magas céltartalékolás miatt ugye nem volt nyereség, viszont az idei első negyed évet nézve, bár volt céltartalékolás például itt is, de összességében minden leánybank profitot tudott elérni. Ugye a magyarországi tevékenység azért mindig egy jelentős része járul hozzá a csoport szintű eredményhez, tehát hogyha a leánybankokat nézzük, azért a legmagasabb profit az itt volt, de egyébként Bulgária, Szlovénia és egyébként ebben a negyed évben az orosz, illetve a szerb és a horvát leánybank is egyébként viszonylag magas profitot ért el. Tehát összességében ezek is azért hozzájárultak ahhoz, hogy a külföldi tevékenységnek így hozzájárulása az ebben a negyed évben nagyon magas legyen, illetve összességében csoport szinten is, ha a kockázati költségeket nézzük, akkor céltartalék felszabadításra került sor, ez több külföldi leánybanknál is jellemző volt, és ezek is ugye értelemszerűen javították a külföldi leánybankok eredményét is.
És az OTP profit termelése elsősorban miből táplálkozott, a magasabb kamatokból, kamatbevételekből, vagy már itt egy egészen számottevő, látványos új hitelkihelyezési dinamikát is láthatunk egyes országokban?
Országonként ez ugye változó, összességében a régióban azért az mondható el, hogy azért mérsékelt a hitelbővülés. Egyébként, hogyha a csoport szintű számokat nézzük, akkor a hitelállomány az negyedéves alapon 1%-kal tudott bővülni, éves alapon pedig 10%-kal, viszont ebben ugye az akvizícióknak is már van hatása, de inkább ugye az elmúlt negyedéveket látva azért még mindig összességében mérsékelt a hitelállományok bővülése, bár például Magyarországon látható a lakossági hiteleknél egy erőteljesebb kereslet, itt növekedés látszódott, illetve a leánybankokat tekintve Bulgáriában volt nagyobb mértékű emelkedés, 16%-os emelkedés az állományokban, de összességében csoport szinten azért még mindig nem annyira magas a hitelkereslet, illetve hitelbővülés. Ugye a másik pedig, hogy a nettó kamatmarzs, azért itt a kamatkörnyezet változásai miatt még mindig javulni tudott, még negyedéves alapon is. Ugye az első negyedében csoport szinten 4,3% volt a nettó kamatmarzs, és értelemszerűen ez a kamatbevételekhez azért még mindig pozitívan tudott hozzájárulni, illetve éves alapon a nettó díj és jutalékbevételek is azért növekedni tudtak.
Ezt említsük meg, hogy a szabályozói környezet, és ebben talán megerősítesz, Magyarországon volt a legkedvezőtlenebb a különadó miatt. Összességében, hogyha pedig ezen túlmenően megnézzük a céltartalékolást is, akkor itt mennyire van eltérés az egyes országokban alkalmazott policy-k között?
Igen, ugye az adóhatások azért most is jelentősen meghatározták az OTP eredményét. Ugye itt történtek átsorolások is, például ugye a korrekciós tételek közül a társasági adó sorra kerültek már át ezek a adóhatások. Ugye emiatt például ebben a negyedében a konszolidált korrigált adózás utáni eredmény, illetve a konszolidált adózás utáni eredménye, amelyben már a korrekciós tételek is benne vannak, ahol például a korábbi negyedévekben akár ugye az akvizíciók hatásait is láthattuk, illetve külön a bankadó elszámolását. Ugye ez most ez a két eredmény megegyezik, és ugye az összességben 239,9 milliárd forint volt a negyedében. Ugye a céltartalékolás tekintve pedig ugye azt nem említettem, hogy ugye összességében 6,9 milliárd forint pozitív kockázati költség került elszámolásra negyedév során, míg ugye az előző negyedévekben azt láthattuk, főleg a például a tavalyi negyedik negyedévben is, viszonylag magas 47 milliárdos kockázati költség merült föl, illetve még a tavalyi első negyedévben is egy 8 milliárdos kockázati költség merült föl. És ugye például magyarországi leánybanknál, illetve Ukrajnában is, tehát az egy felszabadításra került sor.
Rebesgetik az elemzők, hogy az a bizonyos OTP történetében legnagyobb bankvásárlás majd egy balti pénzintézetet, a Luminor bankot érintheti. Visszacsatolva egy kicsit a beszélgetés elejére, hogyha megvalósul ez az OTP történetek legnagyobb külföldi bankvásárlása, mennyiben tolhatja még el véleményed szerint a profit termelést a külföldi leányok felé?
Persze még nyilván nem került megerősítésre ez az értesülés, de ugye amennyiben például a Luminor lenne ez a bank, és sikerülne felvásárolni, ezért ez egy jelentős méretű bank a Baltikumban. Méretben is az OTP csoport leánybankjai közül mondjuk a bolgár leánybankkal lehetne összehasonlítani, tehát mindenképpen egy jelentős bank kerülhetne így az OTP csoporthoz, hogyha sikerül ezt felvásárolni, és értelemszerűen ez még inkább abba az irányba tolná a csoportnak az eredménytermelését, hogy ugye gyakorlatilag ezzel a profit szempontjából is diverzifikált régiós tevékenységgel az egyes országok, illetve a külföldi lánybankok már a döntő többségét adhatnák a profit termelésnek, és értelemszerűen a magyar tevékenység ezzel egy kicsit úgymond háttérbe szorul, de ugyanakkor ez a kockázatok szempontjából is azért lényeges lehet, ugyanis hogyha esetleg egy-egy lánybank mondjuk gyengébben teljesíteni egyes negyed években, azért a többi ország az szintén a negatív hatások is kisebbek lehetnek.
Térjünk át a MOL eredményeire, visszaesett jelentős mértékben a tisztított EBITDA, itt azért megemlíthetjük szintén a kormányzati különadót, 110 millió dollárt kellett emiatt leírnia a MOL-nak, úgyhogy ez egy egyszeri negatív hatás. Ettől egy kicsit eltekintünk, akkor mennyire lehetnek a MOL-nál elégedettek, vagy elégedetlenek ezzel az első negyed évvel?
Igen, ugye összességében az adóhatásokkal azért lehetett számolni, ugye itt akár ugye az árbevétel alapú adó, illetve emellett azt is érdemes kiemelni, hogy például a bányai eredék az csökkent, ami mondjuk az upstream szegmensben azért pozitív hatást is tudott jelenteni, de nyilván az adózási változások azért jelentősen befolyásolták a MOL-nak az EBITDA termelését. Ezzel együtt is azt láthatjuk, hogy azért a külső környezet az egyáltalán nem volt kedvezőtlen, és összességében egy stabil, még relatív mindig magas szinten lévő CCS EBITDA szintet sikerült elérni a negyedében. Hogyha tényleg a külső környezet változásait nézzük meg, azért az látható, hogy ugye például az olajár az közel hasonló szinten maradt, ugyan a gázár az csökkent az elmúlt időszakban, de még így is ehhez képest, akár a piaci árakhoz képest valamelyest magasabb gázárat tudott realizálni a MOL, illetve mondjuk az upstream szegmensben a termelt mennyiség is magasabb volt az előző negyed évhez képest. Ugye miatt azért relatív nem lett annyira rossz mondjuk egy upstream eredmény sem, illetve a downstream eredményt nézve például a finomítói marzsok azért kismértékben emelkedni tudtak. Ez szintén azért valamelyest segítette, bár itt is viszont a mennyiség, a termelt mennyiség itt akár a finomítói kapacitások miatt is gyengébb volt ebben a negyedében. Ami talán pozitívum lehet, hogy az upstream és a downstream szegmensen kívül az a fogyasztói szolgáltatások szegmens, ahol így az látható, hogy azért a fogyasztás itt akár régiós szinten is, illetve Magyarországon is mintha kezdene helyreállni. Emiatt azért az is látható, hogy a fogyasztói szolgáltatások szegmensben az EBITDA azért korábbi időszakokhoz képest tudott növekedni, és a tavalyi első negyed évhez képest is tudott növekedni. Itt ugye egészen konkrétan 51,6 milliárd forint volt az EBITDA, még a tavalyi első negyedében 45,7 milliárd.
A MOL esetében egy kicsit, hogyha a jövőbe tekintünk, te mely üzletág esetében látod a legnagyobb potenciált? Nem régen, április végén látott napvilágot az a hír, hogy a MOL egy koncesszióban eddig ismeretlen kőolaj lelőhelyet fedezett fel a Budapesthez közeli Tura közelében, napi 1000 hordó kőolajat lehet majd innen kitermelni. Szóval ez szerinted mennyire potens szegmens például az új olajmezők feltárása, vagy máshol kell keresni igazán azokat a tényezőket, amik majd a jövőbeli eredményeket tudják szépen repíteni?
Inkább ilyen rövid középtávon, nyilván ezek is lényegesek, illetve azt szintén érdemes kiemelni, hogy akár ugye a fogyasztói szolgáltatások, illetve nem még később ráérek, ugye a körforgásos gazdasággal kapcsolatos beruházások, befektetések és új üzletágak mellett azért mindig a downstream és az upstream az, ami ugye EBITDA termelés szempontjából a legnagyobb szegmens, de nyilván van egy eltolódás, akár a zöld beruházások, illetve a körforgásos gazdaságban történő beruházások fele, tehát így hosszú távon ezek is az EBITDA termeléshez akár jelentősen is hozzájárulhatnak, még ha most még ennek a jelei úgymond kevésbé látszódnak. Ugye főleg a mostani időszakban, hogy magas olajárat láthatunk, így azért az upstream szegmens az jelentősen hozzájárulhat az EBITDA-hoz, illetve nyilván a downstream szegmens is.